A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit az igazi nyári vasárnapon, Isten lelke ragyogja be jelenlétével a mi együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 163. éneket. 163. énekünk így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint írva található a 106. Zsoltárban. A 106. Zsoltár 7. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat. Nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem datoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegítette őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiáltott a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vitte őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegítette őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük. És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfelejtették cselekedeteit, nem várták az ő tanácsát. Epekedés epesztette őket a pusztában, és próbára tették Istent a sivatagban. És megadta nekik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsátott lelkükbe. És irigységre indultak Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, és beborította Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égette el a gonoszokat. Borjut csináltak a Hóreb alatt, és hajlomtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkeztek Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban, csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Elfeledkeztek Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képben. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 343. énekünket. A 343. ének mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Mi atyánk, ó kegyes Isten, ki vagy a magas mennyekben. imádkozzunk. Mi atyánk, ó kegyes Isten, énekeltük az imént a régi énekíróval együtt. Úgy szeretnénk mi is a szívünkből vallani teljes bizalommal, hogy a tieid vagyunk. Gyermekeidként állunk meg újból előtted, és úgy bízunk benned, mint a felszabadultan játszadozó gyermek, az ő biztonságot nyújtó atya vagy édesanyja közelében. Istenünk, látod, mennyi minden támadja a mi törékeny életünket. Nem csak fizikai, biológiai létünk forog állandó veszélyben, hanem lelki életünk épsége is. Bizony úgy vagyunk mi is, ahogy nagy költőnk Petőfi fogalmazta valamikor, amikor rátalált életének egy-egy kis örömére, mint a mély búvár, aki az igaz gyöngyöt megragadta, olyan görcsösen szorongatta, hogy mire a felszínre érkezett, össze is törte. Bizony így vagyunk mi is gyakran, ami hétköznapi életünk apró cseprő örömeivel szorongatjuk görcsösen, hogy megtartsuk, és aztán döbbenten tapasztaljuk, hogy össze is tört a kezünkben, és nem tudtunk hosszú ideig örvendezni a mi földi örömeinknek. Úgy járunk gyakran, mint az önfeledten játszadozó gyermek, aki ajándékot kapott, és a kis játékával elkezd játszani, és egy óvatlan pillanatban a kis olcsó játék összetörik, semmivé foszlik, és ezzel együtt oda lesz az ő öröme is. Istenünk, te tudod, hogy szükségünk van valami tartósabb örömre. Szükségünk van mennyei eredetű ízre, ahhoz, hogy a mi földi létünk ne ízetlenedjen meg. Szükségünk van mindarra, ami felülről jön, a te atyai kezedből. Azért, hogy a mi életünk igazán meggazdagodjon te benned és te általad. Köszönjük hálaadással, hogy jöhetünk eléd kérdéseinkkel, akár kételjeinkkel is. És elmondhatjuk neked őszintén, mi az, ami fáj, mi az, amit nem értünk, mi az, amit nem tudunk a helyére tenni a mindennapok sűrűjébe. Köszönjük, hogy mindezeket te meghallgatod, és mindezekre kész vagy megnyugtató módon válaszolni. Akkor is jön a te válaszod, amikor mi más választ várnánk, mint amit kapunk. Vagy akkor is, amikor mi nem értjük, hogy miért úgy válaszolsz, ahogyan válaszolsz. Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor olyan engedetlenek, dacoskodók vagyunk, mint Izrael népe a pusztában. És nem egyszer elfelejtkezünk rólad. Bocsáss meg ezt a lelki feledékenységünket. Amikor elfelejtjük, hogy mennyiszer hordoztál, felemeltél, mint amikor a síró kisgyermeket fölemeli az édesanyja az ölébe, mert megütötte a térdét, a kezét, a fejét. És amikor egy simogatás, egy kis ölelés, vagy egy kis puszi elég ahhoz, hogy már is gyógyultnak érezze magát. Köszönjük, hogy ilyen atyai szeretettel hajolsz le ma is hozzánk, és hisszük, megérezteted, nem vagy messze tőlünk. Köszönjük, hogy Jézusban Immanuellé lettél, hogy érvényes legyen az Isten ígéret, hogy velünk az Isten. Istenünk, köszönjük, hogy a velünk léted tapasztalhatóvá, érzékelhetővé válhat ismét, ha mi őszintén, nyitott szívvel állunk meg előtted, és készek vagyunk a te befogadásodra. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167-es énekünket. A 167-es ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek igéjét, amit az írva található az Ézsaiás próféta könyvében, a 49. részben. Felolvasom Isten igéjét, az Ézsaiás próféta könyvének 49. részéből, a 14. és 15. versekből. Hallgassuk meg, figyelmes és csendes legyen. Így szólt Sion: elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezheti-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? S ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Hát elfeledkezheti-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? S ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Eddig tetszett. Drága testvérek, egy nagyon szomorú és lehangoló történelmi helyzetben szól így Sion, vagyis Isten választott népe. A romos Jeruzsálem maradéka, a babiloni fogságban sinylődők sokasága. Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Testvérek, ismerős ez az érzés? Az élet mélységében, a betegségben, a gyászban, a nagy veszteségben, egy-egy érzelmi csalódásban. Hány és hány keresztény ember érzi úgy, hogy elhagyott engem az Úr, hogy elfeledkezett rólam az Isten. De testvérek, ha hangot is ad az ember egy-egy ilyen érzésnek, az még mindig jobb, mintha egyáltalán nem foglalkozik Istennel. Mintha egyáltalán nem törődik lelki dolgokkal. Hát jaj, sokan nem foglalkoznak Istennel. Nem törődnek lelki dolgokkal, nem foglalkoznak életük végső nagy kérdéseivel. Hogy mondta Voltaire, a híres érett francia filozófus? Mi tudunk egymásról, mármint ő és Isten, csak nem beszélünk egymással. Ugye milyen fájdalmas az emberi kapcsolatok szintjén az ilyesmi? Tudsz egy valamikori jó barátról, de valami közbe jött, megromlott a kapcsolat, és már nem beszéltek egymással. És hányszor begyűrűzik az ilyen közöny, az ilyen rideg lelki állapot, még vérszerinti testvérek közé is. Nem beszélve házastársakról, akik netán nem jutottak el a válásig, mert nincs két külön lakás, és kényszeredetten vannak még egy fedél alatt, de már rég nem tudnak igazán kommunikálni egymással. Igen, testvérek, az Istennel való kapcsolatunknak a legnagyobb ellensége a közöny, a nem törődömség. Mert az, aki még kérdéseket tesz fel Istennek, aki még vitázik vele, aki még van olyan bátor, hogy a kételjeit is megfogalmazza, az nem közönös. az valamilyen szinten mégiscsak küzd Istennel. Valamilyen szinten mégiscsak foglalkozik vele. Ne engedjük, testvérek, hogy a közöny rátelepedjen végleg a mi kapcsolatainkra. Sajnos a lelki élet területén nagyon sokszor tapasztalható az a lefelé csúszás, az a lemorzsolódó állapot, amikor már talán a közöny állapotába jut valaki, és csak régi szép emlékekre utal vissza nem egyszer. Jaj, de jó volt akkor, mikor megszólított először az Isten. Amikor valamikor átforrósodott a szívem az ő szeretetének a tüzétől. De hol van már az a régi szerelem? De nem érvényes ez sokszor a házastársi kapcsolatra is? Feleségem időnként megkérdezi, hogy szeretsz még engem? És én félig humorosan válaszom, még egy icipicit. És testvérek, ha komolyra fordítjuk ezt a szót, házastársi kapcsolatban, szülő-gyermek viszonyban, netán munkatársi kapcsolatra vonatkozóan, vagy szomszédok között, egyáltalán szeretsz még egy kicsit engem? Egyáltalán szeretem-e még egy kicsit a társamat, a gyermekemet, a szomszédomat, a régi jó barátot? Jaj, a közöny nagy ellensége, lelki életünknek is, testvérek. A lelki hanyatlásnak vannak lépcsőfokai. A 19. században a Franciaországban élt zsidóknak volt egy érdekes megállapításuk, ami a nemzedékek lelki életének a hanyatlására utalt. Nagyapám héberül imádkozott. Én francia nyelven olvasom az imádságot. A gyerekeim már egyáltalán nem imádkoznak. Vajon nem jellemzi ez a mi társadalmunkat is? Vajon nem hasonló a helyzet a mai generációk láncolatában? Jaj, nem azzal van a baj, testvérek, hogy elhagyott minket az Úr. Nem azzal van a baj, hogy elfeledkezett rólunk Isten, hanem azzal van a baj, amit Isten nagy panaszosan megfogalmazott a 106. Zsoltárban is, de lehetne még több más Zsoltárt is idézni, vagy Jeremiás próféta könyvét, vagy akár Ezékiel próféta könyvét. Ahol Isten arra panaszkodik, hogy az én népem elfeledkezett róla. Jeremiásnál egyenesen úgy fogalmaz, hogy már rég nem arccal fordul felén, hanem hátát mutatja nekem. Ugye, amikor haragban van két ember egymással, főleg kisebb településen, gondolok faluhelyre, és az utcán szembe találkozni kényszerülnek, nem egyszer az történik, hogy átmegy a túlsó oldalra egyik. Azért, hogy ne kelljen ugyanazon a járdán egymás mellett elmenni. Még el is fordítják a fejüket, nehogy szembe kellene nézni egymással. Igen, Isten arra panaszkodik nem egyszer az Ószövetség népére, hogy ez a nép elfeledkezett rólam, ez a nép hátat fordított nekem. Ez a nép úgy kezel engem, mint hogy se lennék. Már rég nem vagyok fontos számára. Már nem jelentek semmit neki. Döbbenetes. Krausziában meglátogattuk Európa egyik legnagyobb vízesését, ahol 380 méter magasból zuhan a víz a mélybe. Gyönyörűen kiépített lépcsősor vezet feljebb, feljebb, egyre feljebb, és az egyik ilyen forduló van, ahol nagyon pompás kilátás nyílik a víz zuhatagra, van egy vendéglő, egy terasz. Itt le lehet ülni, fogyasztani ezt, azt. És az idegen turisták sokasága még a fogyasztás közben is igyekszik úgy elhelyezkedni, hogy rálásson jól erre a természeti csodára. Miközben az őket felszolgáló pincérek úgy sürögnek, forognak, mintha ott se lenne ez a gyönyörű természeti látvány. Olyan közönösen végzik a munkájukat. Hisz ők minden nap látják, nekik ez már nem újdonság. Mintha ott se lenne. Ugyanúgy szolgálják ki a vendégeket a gyönyörű természeti csoda tövében, mint bármelyik más vendéglőben. Pascalról tudjuk, a 17. században élt neves francia matematikusról, filozófusról és mélyhitű keresztény emberről, hogy a halála után fedezték fel az egyik kabátjának bélésébe varva az egyik érdekes feljegyzését, néhány mondatát, ami úgy kezdődik, hogy tűz, tűz, tűz. És ezzel visszautalt Pascal az ő megtérésének éjszakájára, amikor Isten lelke betöltötte az ő jelenlétével, az ő korábban kétségekkel gyötört szívét. Van egy Oden nevű 20. századi angol-amerikai költő, író, akit a 20. század egyik legnagyobb költőjének, írójának tart az irodalom történet, és ő visszagondolva Pascalnak erre a különös élményére megírta a Pascal című költeményét, amiben ilyen sorok vannak. Kétségtől kétségig legyen újjáépítve hitének romhalmaza, mármint a Pascal hitének romhalmaza. Egyik őszön, amikor minden elő volt készítve, és egy éjszaka a váratlan megérkezett. Így írja le ez a 20. századi költő, a 17. században élt Pascal megtérésének pillanatát. Hogy egy éjszaka a váratlan, nagy betűvel írja, a váratlan megérkezett. Aztán folytatja ez a 20. századi költő, amikor azt mondja, hogy akkor reggelre ébredve, mint Pascal reggelre ébredve, döbbenten tapasztalta, hogy mindennek vége. A tűz kialudt, a bűnre való képessége teljesen helyreállt. Szinte felháborító sorok, ezek egy 20. századi költő tollából. Aki nagyon reálisan leírja azt, hogy miképpen is működik egy-egy tűz, hogyan is zajlik le a szikra, a lángra lobbanás pillanata és az utána következő kihunyás, elhamvadás folyamata. És meri megfogalmazni ez a 20. századi költő, hogy igen, akár Pascalnál is megtörténhetett, mint ahogy minden valamikor hirtelen lángra lobbanó szívű keresztjénél megtörténhet, vagy egyszer csak a közön hamvaiba roskad a valamikori régi tűz. Itt van ez a felháborítónak tűnő utolsó mondat, hogy a bűnre való képessége teljesen helyreáll. Mert jaj, nehogy azt higgyük, hogy egy-egy nagy, szent, misztikus fellángolás pillanatában minden bűn kiég az ember szívéből. Tapasztaljuk ezt mi magunkat. Akkor is, ha netán előállhatna itt jó néhány ember közülünk, hogy igen, volt Isten élménye. Volt a megtérés pillanatában valami szent lángolás a szívében. Igen, valami ahhoz hasonló, mint amikor megláttad, és első pillanatra beleszerettél abba, aki végül a társad lett. Csak hogy közben az idők múlásával az a tűz is kezdett alább hagyni. És jaj, a Szentlélek tüzének valamikor jelenléte ellenére is úgymond helyre állt teljesen a bűnre való képességünk. Mert hogy valamikor megtértél, valamikor igen mondtál Istennek, valamikor történt egy lelki fordulat az életedben, ez nem azt jelenti, hogy tovább képtelen lennél a bűnre. Mert jaj, vétkezem utána is. És jaj, hányszor és hányszor elmondhatta és elmondhatja, netán ma is, panaszos hangon az én mennyei atyám, hogy elfeledkezett rólam az én népem. Vagy háttal vagy olyra nekem, gyermekem. Olyan jó lenne valóban, nagyon őszintén megvallani azt, hogy nem mindig sikerül az Isten közelséget úgy megélnem, hogy legyőzzem a közönyt, azt a ridegséget, ami oda telepszik közém és Isten közé. Egy neves, egykori angol keresztény költő és író John Donne, aki rengeteget szenvedett a hite miatt is, de súlyos testi betegségek is gyötörték, és mégsem tagadta meg a hitét, nagyon őszinte pillanatában így vall: elfelejtkezem Istenről egy légy zümmögése miatt, egy kanapé recsegése miatt, vagy egy ajtó nyikorgása miatt. Testvérek, nem tapint rá a lényegre ezekkel a hétköznapi képekkel ez a régi angol költő? Leülsz imádkozni, a Biblia fölé hajolva, félre vonulva a világ zajából, hogy csendben légy Istennek. És akkor elkezd keringeni egy zümmögő légy körülötte. És teljesen elvonja a figyelmedet Istenről, az imáról, a Bibliáról. Vagy becsapja a szél az ajtót, vagy a szomszéd kakas elkezd kukorékolni, mondjuk tovább a hétköznapi banális eseteket. Mi minden el tud vonni minket Isten? Egy neves német teológus úgy fogalmaz, hogy Isten bizonyosan nem uralja az életet. Pedig ez a teológus nem a száraz teológiai tudományosságáról volt híres, hanem a nagyon odaszánt lelki mélységéről volt híres. És mégis azt meri állítani, mondani, hogy Isten bizonyosan nem uralja az életemet. Minden az utamba kerülő akadály fontosabbnak tűnik, mint maga Isten. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy ezt az akadályt ki kell kerülnem. És akkor elkezdek foglalkozni az akadályon. Hogyan is kerüljem ki? És elfelejtkezem Istenről, aki felé elindultam, csak hogy valaki oda gördített egy kis akadályt az Isten felé vezető útra. És lehet ez az akadály egy kis csalódás, lehet ez az akadály egy nagy veszteség, lehet egy fájdalom, lehet egy betegség, lehet egy gyász. És már is ott van a megbotránkozó kérdés a szívemben, az ajkamon, hogy elhagyott engem az Úr, miért feledkezett el rólam az Isten? Vagy miért bánik így velem? Testvérek, Mózes gyakran intette az ő népét, főleg az ő búcsú veszédében, amikor már érezte, hogy vége a földi szolgálatának. Már ott vannak Kánaan határa, nem sokára átadja a nép vezetését Józsuénak. És akkor inti újra és újra ezt a népet. Amikor jól lakásig eszel, majd ott, az ígéret földi. Amikor szép házakat építesz, amikor megszaporodnak jószágaid, vagyonod, stb. El ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaságházat. 5 Mózes 6-ban olvasunk erről, 5 Mózes 8-ban olvasunk erről, máshol is olvasunk ilyeneket. El ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről. Mi miatt? A szép ház miatt, a szőlőskert miatt, a szántóföld miatt, a vagyon miatt. Jézus is egy hasonló példázatban mondja, hogy 3 ember egymás után kimenti magát a nagy lakomára való meghívás alól. Miért? Egyik ökröt vett, másik szántóföldet vett, harmadik feleséget vett. Mi minden miatt tud háttérbe szorulni Isten egy ember életében? Mi minden miatt felejtkezik el egy ember az ő Istenéről? Mert abban a pillanatban fontosabb lesz a szántóföld, az autó, a nyaralás, a feleség, a gyermek, a munkahely, a ház. Sorolhatnám. Ugye hallottunk arról, hogy Kambodzsában, amikor a vörös kmerek uralkodtak a hírhet véres Pol Pot rezsim idején, akkor több millió ember esett áldozatul ennek a rémuralomnak, többek között keresztjének is, és egy olyan keresztjén számolt be a rezsim bukása után, Fülöp-szigetek fővárosában rendezett keresztjén konferencián, arról, hogy ő az akkori vörös uralom alatti egyik koncentrációs táborban szenvedve, elítéltként, hogyan készült a halálára, tudva azt, hogy onnan ő élve nem fog kikerülni. És elmondta, mert Isten kegyelme által túlélte ezt a borzalmat, elmondta a Manilában szervezett nagy keresztjén világkonferencián, hogy neki abban a helyzetben, amikor minden nap megverték, amikor reggel ezt is csak kegyetlenül ordibáltak reájuk az őrök, hogy hajszolták a munkára, és még több teljesítményre kényszerítették őket, akkor egyetlen vágya az volt, tudva azt, hogy nem sok van hátra az életéből ilyen körülmények között, hogy minden napját Istennel töltse. Csak hogy mindegyre megzavarta az Istenre gondolását, az Istenről való elmélkedését, az imádkozását, a munka közbeni imádkozását, mindegyre megzavarták a durva örök ordibálása. És akkor egyszer csak arra lett figyelmes, hogy az őrök keresnek önkénteseket a latrina takarítására, senki sem bejelentkezett nyilván. És akkor bevillant neki, hogy ez egy jó lehetőség. És ő önként jelentkezett a vécék takarítására. És akkor elmondta, hogy ott őt senki nem zavart. Ott nem hajszolta senki, ott nem ordibált rá senki, hogy gyorsabban dolgozzon. Ő szabta meg a munkaritmusát, miközben végig Istenre gondolt, imádkozott a durva örökért is, imádkozott a népéért, imádkozott a családtagjaiért, és azt mondja, hogy élete legboldogabb napjai ezek voltak, amikor zavartalanul együtt tudott lenni Istennel az ilyen visszataszító külső körülmények ellenére is. Döbbenetes. Testvérek, nagy kérdés az, hogy az ember mennyire foglalkozik az Isten közelség fontosságával, mennyire törődik azzal, hogy valóban ne érezze azt, hogy elhagyatott lenne. Mert hogy mit mond Isten Sionnak, amikor Sion azt mondja, elhagyott engem az Úr, és elfeledkezett rólam az Isten, akkor Isten azt válaszolja, érdekes kérdés formájában válaszol, hát mit gondolsz, ó Sion? Elfeledkezhetik-e az anya az ő gyermekéről, hogy ne könyörüljön, miért fiám? És ha elfeledkezne is, én te rólad el nem feledkezem. Milyen különös Istennek ez a kérdése. Nagy dolog az testvérek, amikor Isten rákérdez az ember. A Biblia tele van ilyen isteni kérdésekkel. Ugye utaltunk már nem egyszer rá, hogy elbukik az első emberpár a bűnesetben, Isten utána megy és rákérdez, Ádám, hol vagy? Mit tettél? Megtörténik a második generáció életében a még durvább bűn, a gyilkosság bűne. Kain megöli Ábel. Isten utána megy. Kain, hol van a te testvér? És lehetne még sorolni sok-sok hasonló kérdést. Mikor háromszor megtagadja Péter Jézus, és Jézus utána megy a feltámadása után, és a Genezáret partján, az ebéd közben megkérdezi háromszor, szeretsz engem? Az isteni kérdések mindig a lelkiismeretre appellálnak, és helyre akarnak tenni minket. És miközben elkezdünk töprengeni az isteni kérdésekre, adandó válaszainkon, akkor rádöbbenünk, hogy megkapjuk mi magunk is. A saját kérdéseinkre az isteni választ. Engedjük közel magunkhoz az isteni kérdéseket. Emlékszünk, hogy Jézus is nem egyszer úgy tanította a népét, hogy kérdéseket tett fel a hallgatóknak. Mikor az aggodalmaskodásról tanította őket a hegyi beszédben. Kicsoda az közületek, aki aggodalmaskodásával termetét megnöveheti egy arasszal. És nyilván adódik a természetes válasz, hogy senki. Hát senki, uram. És akkor rájön az ember, a hallgató, hogy hát akkor tényleg nincs is miért aggódni. Semmi értelme. Vagy amikor a vihar lecsap a kis halászbárkára, és a tanítványok kétségbe esve kiáltoznak, uram, ments meg minket, mert elveszünk. Ó, hányszor hangzik a mi ajkunkon is ilyen kiáltás. És akkor Jézus szeliden rájuk kérdez, hát miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? Az emmausiak bandukolnak Jézus halála után, szomorú, gyászos hangulatban, Jeruzsálemből hazafelé, 11 kilométer gyalogolva Emmaus faluba, és melléjük szegődik Jézus, nem ismerik fel. Kérdéssel közelít hozzájuk. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Testvérek, nagy dolog, amikor az Isten kérdez. És még nagyobb dolog a te részedről, amikor őszintén tudsz válaszolni. És elmondod kételjeidet, fájdalmaidat, csalódásaidat, bánatodat. Elmondod azt is, hogy uram, nem értem, hogy mit, miért teszel velem, de engedem, hogy megfogd a kezem, engedem, hogy a te atyai szereteted újra és újra helyre tegyen engem. Testvérek, a gyermekről azt mondja Jézus, hogy ilyeneké az Isten ország. Miért mondja? Sok választ lehet erre a rövid kérdésre adni. Hogy miért dicséri meg Jézus a kisgyermekeket? Hogyha olyanok nem lesznek ti felnőttek, ti okoskodók, ti mindig értetlenkedők, vagy éppen dacoskodók, vagy kételkedők, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be az Isten országába. Miért? Mert a kisgyermek nem okoskodik az emberi kapcsolatok fölött, hanem egyszerűen megéli. Megéli. Hogy fölragyog, és lelkesen kezd tapsikolni a kicsi gyermek, ha meglátja a hazaérkező édesanyját, vagy édesapját. Egy idegen megjelenésére nem reagál így, mert nincs bizalma iránta, nem ismeri. Tudunk-e testvérek ilyen gyermeki bizalommal lenni az Istennel kapcsolatunkban, megélni azt úgy, hogy ne kelljen panaszkodjon Isten, amiatt, hogy mi hátat fordítunk neki, hogy mi elfelejtkezünk róla. Nem az a baj, hogy Isten felejtkezik az emberről. Nem az a baj, hogy elhagy minket az Isten. A baj mindig ott kezdődik, hogy az ember hagyja el Isten az ember fordít neki hátat, az ember lesz közönyös iránta. Ugye emberi kapcsolataink szintjén is milyen döbbenetes. Ha valaki nem veszi fel a telefont, ha én rácsörgök, és ha netán kétszer-háromszor is megpróbálom, és ő szándékosan kinyomja, mert látja, hogy én hívom, akire netán orról valami miatt haragszik, és nem akar szóba állni velem. Vagy netán a régebbi időkben történt, amikor még postán közlekedtek ugye a hírek, a levelek, hogy felbontatlanul visszaküldi valaki az el nem olvasott levelet. Micsoda sértés. Nem ezt tesszük sokszor Istennel szemben? Egy lányról olvastam, akit süketném a szülei neveltek, hogy nyilván csak jelbeszéddel tudtak vele kommunikálni, hogy amikor egyszerűen nem akarta úgymond meghallgatni, amit a szülei mondanak neki, akkor tudatosan becsukta a szemeit. Hogy ne lássa a jelenlő szüleinek a mozdulatát. Hogy egyszerűen ne kelljen szembesülnie az ő mondani valójukkal. Nem ezt teszi sokszor az ember Istennel szemben. Becsukja a szemét. Nem akarja észrevenni a csodálatos teremtett világ színpupás gazdagságát, Isten keze nyomá a mindenség. Becsukja a fülét. Hány száz decibeles zaj kering körülöttünk azért, hogy ne kelljen az Isten halk és telít hangja utolérje. Hány ember menekül az ilyen zaj rengetegbe, az ilyen zaj dzsungelbe, csak azért, hogy ne kelljen az Isten halk és telít hangjával szembesülni. Testvérek, amikor Sion így szólt, hogy elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr, akkor ez egy valóságnak meg nem felelő megállapítás. Ezt csak Sion érezte így, de a valóság más volt. Isten a kérdésével kijózanítja, helyre teszi a panaszkodó, elhagyottnak magát, elhagyottnak érző Siont. És rákérdez, avagy elfeledkezhetik-e az anya az ő gyermekéről? Ha netán ez meg is történne, mert tudjuk sajnos ilyen is megtörténik, hogy az anya ott hagyja a gyermekét. De azt mondja Isten, ha netán egy anya el is feledkezne a gyermekéről, én te rólad el nem feledkezem. Nem feledékeny a mi Istenünk. Amit megígért, azt megteszi. És ha egyszer azt mondja, ne félj, mert én megváltottalak, neveden írtalak téged, enyém vagy. Vizen mehetsz át, tűzön mehetsz át, az élet mélységein mehetsz át, vagy Dávid fogalmazott a 23. Zsoltárban a halál árnyékának, völgyén is átmehetsz. De átéled a csodát, amit Dávid ott fogalmaz, de te velem vagy. Ott is a halál árnyékának völgyébe. És a te vessződ és botod vigasztalnak engem. Mert tudom, hogy a te atyai kezedben levő vessző és bot nem ellenemre van, hanem a javamra van. Ezért mondja Dávidot, hogy az Úr az én pásztorom. Nem szűköltöm. Csendes vizekhez terelget, füves levegőkön nyugtat engem. Terelget, nyugtat, csendesít, jól tart, bátorít, ott is, amikor a halál árnyékának völgyén elszorul a félelemtől a szívem, ott is velem vagy, mondja Dávid. És hiszem, hogy ez minden helyzetben elég nekem. Amen. Gyertek rá a testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 453. énekünk első versét. 453. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik: Örök Isten, merre, merre vagy? Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, köszönjük háladással, hogy újra és újra kereshetünk téged. Megígérted ugyanis Jézus Krisztus által, hogy aki téged keres, az megtalál. Aki nálad zörget, annak megnyittatik a kegyelem ajtaja. Köszönjük háladással, hogy te soha el nem felejtkezel a te teremményeidről, a te gyermekeidről, akiket megváltottál Jézus Krisztus vére árán. Bocsáss meg, hogy mi feledkezünk el sokszor rólad. Bocsáss meg, hogy sokszor életünk apró cseprők is, akadálya is már el tudnak fordítani minket tőled. Bocsáss meg, hogy sokszor ezeket az akadályokat kikerülve kerülsz éppen a hátunk mögé, mert fontosabbnak tűnik az a kis apró akadály, ami útunkba kerül. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy valljuk meg neked őszintén, mennyi minden foglyul tudja ejteni a mi szívünket, és hányszor életünk peremére szorulsz emiatt. És bizony olyankor, ha nem te vagy életünk középpontjában, akkor felborul életünk egyensúlya. Összetörik a mi örömünk, oda lesz a mi békességünk. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor saját közönyünk, ridegségünk, nem törődömségünk, neked való hátat fordításunk miatt jutunk elhagyatottságba. Könyörülj rajtunk, hogy a te utánunk jövő kereső szereteted ismételten ránk találhasson, és közelengedjük magunkhoz a te kérdésedet, amit Jézus is háromszor tett fel egymás után Péternek, a tagadás súlyos bűne után. Szeretsz-e engem? Urunk, tudjuk, hogy a szeretet kapcsolaton áll vagy bukik minden, és hisszük, hogyha ez a kapcsolat nem törik meg, akkor életünk egyensúlya is megmarad. Urunk, hadd bízzuk rád szeretteinket, közelben, távolban levőket, hadd bízzuk rád betegeinket, hadd bízzuk rád a gyászoló testvéreinket, hadd bízzuk rád fiataljainkat, akik házasság előtt állnak, hadd bízzuk rád az újszülötteket, hogy törékeny kis életük te benned növekedjen. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért hordozol, megtartasz, és ígéreted szerint velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mondjál ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel közlöm, hogy a júliusi hónap folyamán a szeretett szolgálati persejben összegyűlt 2235 lej a marosvásárhelyi Lídia gyermekotthon részére. Most augusztus folyamán a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el a telefonos szeretett szolgálat javára. Augusztus második felében a telefonos szeretett szolgálat egy nyári tábort szervez olyan hátrányos helyzetű gyermekek részére, akik egyáltalán nem tudnak hozzájárulni anyagilag egy ilyen táborban való részvételhez, és teljesen ilyen adományokból szervezik a több tíz gyermek részére a nyári tábort, hogy ők is részesüljenek az ilyen kiruccanás örömében és közösségépítés lehetőségében, és ebben szeretnénk mi anyagi támogatást nyújtani augusztus folyamán a szeretett szolgálati adományainkkal. Testvérek, örömmel közlöm, hogy a ránk következő szombaton, augusztus 11-én esküvő lesz templomunkban, 12 órakor örök hűséget fogad egymásnak Isten szín előtt és a gyülekezet szín előtt Ajtai Róbert, Gyöngyvirág utca 18 szám alatti ifjú, gyülekezetünk régi ifjú is tagja, 26 éves fiatal ember, aki eljegyzi és nőül veszi Fejér Krisztinát, aki szintén 26 éves hajadon a monostoron lakó leányzó, aki régóta ide jár az ifis közösségbe, és hiszük, hogy Isten lelke gazdaggá tesző közös indulásukat, és imádkozó szívvel kérjük, hogy Isten áldása legyen az ő megkötendő házasságukon. Még egy örömhír, szeptember 15-én szombaton szeretnénk egy rendkívüli programmal dúsított, hitmélyítő csendes napot szervezni templomunkban, tehát szeptember 15-én szombaton, 10 órától este 7-ig tartó folyamatos program, nyilván szünetekkel tarkítva, és közös ebédeléssel is megoldva itt a helyszínen. Máshonnan is várunk vendégeket, résztvevőket, úgy ahogyan már mi is részt vettünk több más helyen, ilyen csendes napi együttléteken. A reggeli áhítat a házigazdáé lesz, aztán egy előadás következik Krisztus fogságában szabadon címmel. Somogyi Imre, budapesti üzletember, vállalkozó fogja ebben az előadásban részletezni azt, hogy Isten különös kegyelme hogyan talált rejá, és hogy lett ő igazán szabad a pénz fogságából, úgymond egy dúsgazdag üzletember megtérésének a története ez. Délutáni program keretében egy román zenekar fog szolgálni, bizonyságot is fognak tenni néhányan közülük, és lesz még egy előadás Boros Lajos testvérünk részéről, aki szintén Magyarországról érkezik, az lesz az előadásának a címe, hogy Rácsok mögött szabadon. Megjelent egy könyve is arról, hogy ifjú korában hogy tékozolta az életét, és amiatt hogy került börtönbe, és hogy tért meg a Váci börtönben a nagyon komoly lelki missziós szolgálat nyomán, ami ott ma is zajlik a Váci börtönben, és hogy lett ő így szabaddá Krisztusban, és most már a börtönön is túl, hogyan végzi a szolgálatát Isten szolgálatában, úgymond, mondta nemrég, mikor telefonon beszéltem vele, hogy nemrég járt Erdélyben, több börtönben itt Erdélyben szolgált a rabok között, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és máshol. Az esti evangelizáció este 6-kor lesz, Ódis Miklós testvérünk szolgálatával zárul majd ez a szeptember 15-i csendes nap. Hívogassunk másokat is, közöljük sok irányba ezt a lehetőséget. Már megkérdeztük a gyülekezetünk honlapján is, a Facebook oldalon is. Hiszük, hogy nem csak gyülekezetünkből, hanem máshonnan is sok résztvevő lesz ezen a különleges együttléten, szeptember 15-én. Testvérek, most folytassuk együttlétünket. Énekelve a megkezdett 453. énekünk, negyedik versé. 453. ének, negyedik verse, így kezdődik. Ó, Úristen, a te szent orcád, tündököljék mindig előttünk. Halljuk meg a mi hitünket, testvérek, elmondva a Heidelbergi K.T. első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük fennálló énekül testvéreim a 90. Zsoltár első versét. 90. Zsoltár így kezdődik, te benned biztunk elejétől fogva. Oh. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.